Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma, Minden Szentek napján, közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden Szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek úr ma 18 óra 30 perctől mutat be szentmisét, és imádkozik az elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Magyarország az Európai Unió számos más tagállamával szemben nem engedte be az idegen kultúrához tartozó embereket, családbarát politikát folytat és egy konzervatív sziget az európai liberális óceánban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák Servus TV-nek adott interjújában. A kormányfő többek között arról beszélt, hogy ma a földközi tenger déli oldalán születik több gyermek, mint az északin, és például Németország vagy Ausztria ez ellen nem védekezik, hanem a bevándorlás politikában látják ezeknek a demográfiai problémáknak a megoldását, míg Magyarország a családok támogatását helyezi előtérbe. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mintegy 30-40 év eredménye az a jelenség, hogy többen halnak meg, mint amennyien születnek, fogy a népesség, és akik élnek, azok egyre öregebbek lesznek. A kormány a családok oldalán áll, nem a migrációt, hanem a családokat szeretné erősíteni, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs kiemelte, fontos, hogy mindezt nemzeti szinten erősítsék meg a nemzeti konzultációval, a magyarok támogatásával. Megjegyezte, hogy 2010 óta 30 családpolitikai intézkedés segíti a magyar családokat, és példaként a családi adókedvezményt említette, amelynek köszönhetően 3600 milliárd forint maradt a családoknál. Emlékeztetett rá, hogy az adókedvezmény mértékét két lépcsőben emelné duplájára a kormány. Első lépésben 2025 nyarán, másodikban pedig 2026 évelején. Ezzel az adókedvezménnyel egy három gyermekes családnál 100 ezerről 200 ezer forintra emelkedne az adókedvezmény mértéke 2026-ra, tette hozzá. Azok a családpolitikai intézkedések, amelyeket az elmúlt években hozott a kormány, családbarát nemzetté tették Magyarországot, hangsúlyozta. Kiadta Hegedűs Barbara Szilviának Dömötör Csaba országgyűlési képviselő mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. A 2022-es parlamenti választáson a Fidesz és a KDNP közös listájának 43. helyén mandátumot szerző Dömötör Csaba szeptember 30-án mondott le, mert európai parlamenti képviselő lett. A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölő szervezet nevezheti meg, kinek kéri ki a mandátumot. A közös pártistát állító jelölő szervezetek a pártista 177. helyén szereplő Hegedűs Barbara Szilviát jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi előírásoknak, a Nemzeti Választási Bizottság 15 igen szavazattal meghozta határozatát, amelyben kiadta Hegedűs Barbara Szilviának az országgyűlési mandátumot. A Tisza párt ismét a magyaroknak évente több százezer forintot megspóroló rezsicsökkentés ellen szavazott a fővárosi közgyűlésben. Erről beszélt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videójában. Mint mondta, adtunk egy esélyt, de Magyar Péterék azt is eljátszották. Adtunk egy esélyt, hogy a Tisza fővárosi közgyűlési képviselői elhatárolódjanak pártársuk Gerzsenyi Gabriella brüsszeli szavazatától. A régóta a bizottságnál dolgozó bürokrata ugyanis megszavazta az energiaügyi bizottságban a rezsicsökkentés eltörlését, korábban pedig ezt írta. Számtalanszor leírtam jó magam is, még brüsszeli tisztviselőként, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország. Véget kell neki vetni. Hasztalan, idézte fel Szent Királyi Alexandra. Végül az időjárásról. Fátyol felhős idő várható, de észak felől csökken annak a mennyisége. Legfeljebb köccitálás fordulhat elő a ködös területeken. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Késő este 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Tegnap óta látható a mozikban Till Attila új játékfilmje, az És mi van Tomival? Sebestyén Aba rendezte a Radnóti Színház friss bemutatóját, a Bolondok táncát. A magyar géniusz nyomába ered a Heuréka című kiállítás a Várkert bazárban. És november 2-án szcenírozott formában mutatja be Verdi requiemjét az opera. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A forgalmazó nem véletlenül a száraz novemberhez kapcsolódóan novemberre időzítette Till Attila legújabb filmjének vetítését. Az És mi van Tomival két főszereplője Sanyi, aki bábművész, és Pali, aki liftszerelő. Mindketten alkoholbetegek. Együtt keresik a haverjukat, Tomit, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Közben próbálnak józanok maradni, ami nem könnyű egy olyan országban, ahol az ivászat széles körben elfogadott napi gyakorlat. Sanyit 5 éve a függősége miatt hagyta el a felesége és a lánya, azóta új életet kezdett és nem iszik. Palinak viszont elég egy kis lökés, hogy újra igyon. A két barát Budapest utcáin versenyt fut az idővel, hogy megtalálják és megmentsék Tomit. Túrószi Szabolcs, Polgár Tamás és Patkós Márton alakítják az imént említett karaktereket, de kiemelném még a játszó személyek közül Fodor Anna Máriát, Sodró Elizát, Básti Julit, valamint az önmagát alakító Cserhalmi Györgyöt és Újlaki Dénest. A film rendezőjével, Till Attilával beszélgettem.
A Tiszta Szívvel című filmet 2016-ban született, amikor még saját bevallásod szerint is komolyan alkoholizáltál. Akkor, amikor most elhatároztad, hogy miről fogod a következő filmedet csinálni, benne volt-e ez, hogy neked sikerült elhagyni az alkoholt, vagy csak egyszerűen rá akartál látni a társadalmi problémára?
Hát nagyjából minden egyszerre, de tudod, az van, hogy a Tiszta Szívvel után több filmet is írtam, és több film is készült. Összesen 4 pályázatot utasítottak el, ebből csak az egyik ez az És mi van Tomival. És úgy ítéltük meg, hogy pénz nélkül, nagyon olcsón, baráti összefogásból ez a film valósítható meg. Mert itt a díszlet Budapest, az utca, jövünk, megyünk, lakásokat tudunk kölcsönkérni, és a többi. Tehát, hogy ez a terv így nagyon adta magát. Azt szerintem biztos, hogy számít, hogy 8 éve nem iszom, szerintem nagyjából olyan 4-5 év után kezdett erre egy jobb fajta rálátásom lenni, hogy nyugalomba kerüljek. Azt gondolom, hogy amikor az ember abba hagyja ezt a dolgot, akkor még úgy meg van zavarodva kicsit, vagy olyan felborzoltabb állapotban, akkor nem biztos, hogy teljesen tisztádon látni. Én most már egy elég jó külső szem tudok lenni. Tehát majdnem olyan megfigyelő tudok lenni, mint egy ilyen addiktológus, vagy mint egy szakértő. Ugye a filmet, ahogy itt írtuk, igen, ez úgy néz ki, van egy belső szem, én, aki már tud külső is lenni, és van az addiktológus, kapitány Fővény Mátét, a külső szem, a szakértő, aki nagyon sok esetet lát, ő próbál megoldásokat mondani, de nem ő cipeli a sorsában ezt a dolgot.
Te rögtön tudtad, hogy muszáj szakmai segítséget kérni ahhoz, hogy hiteles legyen a filmed?
Nem, ez egy folyamat volt. Általában minden filmemben, ahol erősen megjelenik egy téma, legyen az a pánik, csicska, modernkori rabszolgaság, vagy a kerekesszékes, mozgássérült emberek világa, mindig gyűjtök anyagokat, minden filmes így működik, anyagot gyűjtünk, mint az írók, beszélgetünk emberekkel, a terület szakértőit, kikérdezzük, hogy hogy kéne csinálni, milyen lenne ez a karakter, stb. És ebben a pillanatban már benne is vagy ebben a világban, és én szeretem ennek a világnak a szereplőit be is hozni a filmbe. Kapitány Fő Máté konkrétan szerepel a filmbe, ő játsza a pszichológust. Egyébként mi csináltunk pár évvel ezelőtt egy játékfüggőséggel egy dokufilmet a Mátéval. Fönn van a YouTube-on, szóval több lépcsőben jutottunk el odáig, hogy akkor csináljuk meg ezt a filmet. Nehéz kibogozni, hogy ki mit hozott ebbe a sztoriba. Ez nem az én élettörténetem, nem velem történtek ezek az események, nem is a Kapitány Fővény Máté hozott általa kezelt emberektől történeteket, hanem sokfajta történetből gyúrtuk össze, és próbáltuk rakosgatni, hogy mi mit szeretnénk. Abban biztosak voltunk, és neki szakmailag az is nagyon fontos volt, hogy azért ez ne egy olyan film legyen, aminek tragédia vége, tehát ne halállal vége. Folyamatosan lebeg a filmben a halál érzete és a tragikum érzete, de végén oldódjon meg, tehát legyen az, hogy azért lehet cipelni ezt a terhet, és lehet vele együtt élni, csak sok minden kell hozzá. Ez biztos, hogy amikor szokták kérdezni, hogy ez a film, ez a terápiám része, akkor kénytelen kelletlen, nekem is be kell ismernem, hogy valószínűleg igen. Tehát mivel én 8 éve nem iszom, valószínűleg kikívánkozott belőlem ez a film, és ez a megkoronázása az egész saját küzdelmemnek is, illetve egy elmerengés a saját életemen is egy lehetséges feldolgozása ennek az egésznek. Az, hogy pontosan hány alkoholista van Magyarországon, és hogy erre felhívni a figyelmet, az engem annyira nem izgatott, engem mindig jobban izgat az, hogy keveset beszélünk róla. Engem onnan izgat ez a téma, hogy az emberiség használ szereket, és azért a drogok azok sokkal inkább mumusnak vannak kikiáltva, és a drogokról mindenki azt gondolja, hogy rossz, és a drog az úgyis van kezelve. Tiltott, büntetett tevékenység. Az alkohol pedig támogatott, szabad tevékenység. Tehát arról beszélünk keveset, hogy azért az alkoholnál is óriási veszélyek leselkednek, és ha egy alkoholista az tönkretesz maga körül még 4 másik embert. Tehát, hogy azért itt ez sok mindenkit érint, és arról beszéljünk, hogy egyébként én nem tudom hány alkoholista Magyarországon, de aki van, az tudjon róla, hogy nem mindenki ihat, és nem mindenkinek áll jól, és a többségnek nagyon nem. És hogy lehet enélkül is teljes életet élni, és jó életet élni.
Másképp működsz azóta, hogy elhagytad az alkoholt?
Hát sok mindenben nagyon másképp. Nem használom ezt, mint jutalomfalat. Én ilyen bulívó voltam, tehát nekem ez nagyon fontos volt, hogy egy most is megyek hétvégén dolgozni a tévébe, lesz egy nagy showműsor. Régen én munka közben sose ittam, de utána jött a Jutifali. Nagyon jó voltál, megállunk a benzinkútnál, veszünk sört, bármit, utazunk, ahogy a Túróci Szabi karakter is mondja a film elején, hogy még hallgatok egy kis zenét, ezek viszont belőlem jönnek. 400-szor hallgassunk meg valami dalt, sírva üljünk még reggel az erkélyen, 60 000-szer meghallgatva valamit, hogy az mennyire zseniális. Próbáljunk meg minél többször, minél töményebben találkozni a tökéletességgel, zenék, versek, mindenen keresztül. Hát én ezzel el voltam, mint a befőtt. Ilyeneket nem csinálok.
A nyitó jelent a filmnek az egyszerűen földbedöngölő. Itt szembesülünk, főhősünk egészen
sötétől, a sötét árny
alkoholizmusával, ami agresszióba torkollik. És itt azért minden megtörtént. Ami megtörténhet, ami aztán el is visz egy cezurához.
Nagyon szándék volt, hogy a film ne bánjon kesztyűs kézzel az alkohollal. Alkohol kapcsán ugye a legáltalánosabb, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát mindenki iszik, jó, hát ez van, aki nem bírja, az ne igyon, amúgy meg kell valami, amivel fokozzuk az életet, vagy tompítjuk a bajokat. Hát mi nekünk szándékunk volt, hogy megmutassuk ennek a legsötétebb oldalát. Egyébként az alkoholizmus, szerintem az alkoholfogyasztás, vagy a szerhasználat gyakran párosul agresszióval, csak erről sincs elég beszéd. Az, hogy hogyan szenvedettől egy család, egy környezet, vagy stb., az mindegy olyan hozadéka ennek az egésznek, ami nagyon erősen ott van. Hát ezekről kell beszélni, hogy de miért baj, hogy iszom? Azért, mert hülye vagy. De senki nem kíváncsi arra, hogy viselkedsz. Óriás illúziókat tud építeni az alkohol, meg valójában minden szer. Én azt gondolom, hogy nem baj, ha egy film durván kezdődik, mert mindig szerettem azokat a filmeket, amik be tudták rúgni az ajtót. És ráadásul különösen tetszik nekem, hogy nem egy extrém kitalált, nagyon furcsa környezetben vagyunk, hanem sem egy konyhában, egy családdal. És meg kell mutatni a rosszat az alkohol kapcsán, különben értelmetlen róla beszélni.
Turóczi Szabolcs a főhősöd, aki a Tiszta szívvelnek is a főszereplője volt, vagy egyik főszereplője volt.
Igen.
Például beszélgettetek arról Turóczi Szabolcssal, hogy neki jelente problémát az alkohol. Ezt azért kérdezem, mert te magad elindítottál egy sorozatot. A te oldaladon hozzáférhető az, hogy beszélgetsz Bödös Tiborral, Stól Andrással, Ördög Nórával.
És még jönnek a többiek.
És még jönnek még a többiek, mindenki. Akik vallanak arról, hogy nekik milyen problémáik vannak az alkohollal.
Vagy nincs. Az a kérdés, hogy milyen a viszonyod, és nagyon fontos, hogy nem mindenkinek van problémája, azért nem akartunk ilyen tanítóbácsisak lenni, hanem azt akartuk ábrázolni, hogy az alkoholhoz mindenkinek van valami köze.
Vissza Turóczi Szabolcshoz, ő neki van-e problémája?
Hát azt nem tudom, hogy problémának nevezhető-e, de nagyon erős és jó a viszonya a Szabinak az alkohollal. Világéletében szereteti. Igen, de nagyon fontos, hogy a Szabira is úgy tekintek, hát én nagyon sokat ittam együtt a Szabival, hogy a Szabival nagyon sokszor leragadtunk reggelig, vagy bármi, de az alapkarakter a Szabolcsnak az, hogy ő igenis haza tud menni, és nem változik meg a személyisége. Nem a Szabi fog összeverekedni valakivel a kocsmába. Ő is tud hülyébb lenni, meg felfokozódni, meg stb. De lényegét tekintve nem ártalmas úgy a környezetére, meg saját magára, hogy feltétlenül abba kéne hagyni. Ez a saját döntése. Őnek nem voltak olyan gondjai, mint nekem, aki én viszont agresszív is tudtam lenni, és megváltoztam, és nagyon ön és közösséges tudtam lenni, ahogy a feleségem fogalmazott. Tehát én azért képes voltam fölmászni egy villanyoszlopra, ahol ha megérinted a vezetéket, lehet, hogy meghalsz, a Szabi nem csinál ilyeneket. Ez egy óriási különbség. Másik kultúrában jön. Neki a családban is úgy isznak, hogy fiam, egyél, ezt ő is elmondja, azért merem elmondani. Van egy folyamatos, alkoholos kultúra, majdnem úgy, mint az olaszoknál, vagy mit tudom én, jó, de kicsit talán erőteljesebben, hogy működik. Az, hogy emberek isznak, az nem bűn. A probléma akkor kezdődik, ha valaki nem tudja, hogy neki nem kéne enni, és nagyon sok embernek nem kéne, és nem tudják. Mindig ez a lényege a szerhasználatra. Az ember szereti a szereket több ezer éve. Ez szerintem pont, hogy érdekes az emberiségbe. Ezt én nem szüntetném meg. Amikor az alkoholt is megpróbálták betiltani, abból semmi jó nem származott, abból még nagyobb káosz lett. Mindig a mérték a kérdés, és az, hogy kinek mit lehet, és mit nem.
Egyébként Turóczi Szabolcs fegyelmezett?
Színész? A Szabi nagyon fegyelmezett. Hát ő folyamatosan dolgozik, és sok mindent forgat, színházba játszik, csak fegyelmezetten lehet egy életet jól csinálni. Nekem nagyon nagy támaszom, nagyon szeretem, amikor ott van.
Nagyszerű színészek vannak még a filmben.
Polgár Tomi, a másik főszereplő, aki Palit játsza, ő kellékes filmekben, és Mundrucó Kornél korábbi 20 évvel ezelőtti alkotásaiban szerepelt. A Kornél fedezte őt fel. Tehát ő egy nem színész-színész, de elképesztő erős a jelenléte, szerintem.
Saját jogán a filmbe hívtad Cserhalmi Tyutyut.
Igen.
Meg Újlaki
nagyon Béla. Örülök, hogy eljöttek, nagyon kedvesek, és nagyon szokták szeretni a nézők. Hát ugye Turóczi Szabinak az édesapja, az minden idők egyik legnagyobb magyar színésze volt, Szálka Sándor, egy elképzelt figura, és Cserhalmi és Újlaki legalizálja ezt a dolgot azzal, hogy ők játsszák a barátait.
Itt tulajdonképpen a Turóczi Szabi féle karakter, hogy neki volt egy nagyon híres édesapja, ez okozza az ő alkoholizmusát.
Igen, hát meg nem tud megmérkőzni azzal, hogy egész gyerekkora ezetelt, és ő egy árnyék. Ő színpadra sem mer állni. Azért is bábművész, tökéletesen elbújhat, a paraván mögött vagy. Ugyanúgy színházba vagy, mint az apád, de nem kell kiállnod. Áttételeket tudsz beépíteni a dologba. Ez nekem fontos volt az ő karakterénél.
Mindig meg lehet találni, hogy valaki mériszik.
Persze. Mindig van oka. Ha más nem, az is mindig egy ok, hogy van genetika. Hozol családból sejtszinten is mintákat, és hozol viselkedés mintákat is, és akkor erre jönnek rá még a saját magad egyéni problémái, hogy mit és hogyan gondolsz magadról, mi a te saját fejlődés történeted, mik a te saját személyes problémáid valójában.
Családok mennek tönkre, a szemünk láttára is a filmben, és mindig játszanak az életükkel ezek az alkoholisták. Idáig elmentek, egészen a széléig elmentek, ahogy Tomi, akit Patkos Marci alakít, ő le akarja vetni magát.
Hát ezt nem
egy
tudjuk.
Hegyről.
Kivonult a városból, de még elérhető távolságban van. Ez egy kifejezetten fontos szempont, meg hogy veszélyes terepen van. Mondom, sokáig lebegünk, sokáig ott van a halál, a teljes pusztulás lehetősége, a remény, minden lebeg, minden ott van körülöttünk, és nem tudjuk, hogy milyen irányba fog ez a dolog történni, de azért fontos, hogy reményt adjunk a nézőnek, hogy vannak megoldások.
A zárókép erre fut ki a film, az Anonim Alkoholisták Klubjában. Látjuk a hőseinket, mind a hármat, Sanyit, Palit és Tomit, ami megnyugvást ad valamelyest a nézőnek, hogy igen, most ott vannak ebben a klubban, mert aki oda eltalál az Anonim Alkoholisták Klubjába, az gyógyulni akar. Az szembesült azzal, felismerte, hogy problémája van, van dolga az alkohollal, van dolga az életével, és egymás közt megosztják a problémáikat az Anonim Alkoholisták Klubjának tagjai.
Hát persze, ez egy segítő közösség. Sokfajta segítség létezik, orvosi, gyógyszeres, klinikai, zárt intézményektől elkezdve mindenféle, de azt gondolom, hogy ez egyik leghasznosabb, ezek a önsegítő csoportok, ahol sorstársakra találsz, és ezek a sorstársak majdnem úgy, mint oly sokszor a történelem során a testvériség megjelenik, akár a kereszténységben, akár más formában, máshol. Az egy elképesztően fontos erő az ember életébe, amikor hasonló sorsú emberekkel cipelhetitek ugyanazt a terhet. Annál nagyobb segítség sokszor nincs.
Azért is fontos ez a közösség, mert aki alkoholista lesz, az az eredeti szocializációs közegéből kipottyan. Ott már nem biztos, hogy tolerálják, hát és igen. Lehet, hogy teljesen egyedül marad. Ez egy menedék, ami nagyon fontos a túléléshez.
A filmben van még egy menedéke, tehát lesz új párkapcsolata Sanyinak, ami óriási nagy dolog, de ez nem mondhatjuk általánosnak, ez csak erre a karakterre igaz.
Sanyi, aki ugye bábszínész, és mindenhonnan kipörök, hiszen megbízhatatlan alkoholista, nem tud visszakapaszkodni a szakmájába, mikor már nyilvánvalóan nem iszik 5 éve. Miért nem adtatok neki egy esélyt?
Ő egy olyan típusú, nehéz sorsú karaktert játszik és vesztest, aki nem is annyira tehetséges. Ezt a lánya a fejéhez vágja. A film elején látszik egy Nyúl Péter előadásban, hogy ő a 6. nyúl. A legjobb bábos az nem a 6. nyúl. A kis bábszínházi díszletben ő a hátsó sorban áll. Tehát a jelek ott vannak, hogy valójában ő nem a világ legjobb bábművésze. Ez egy annyira kegyetlen dolog, hogy neked annyira újra kell formálni magad, hogy nem arról van szó, hogy vannak olyan kézenfogható segítségek az életben, mint hogy mondjuk a szakmád vagy valami besegít, hogy de hát én egy jó asztalos vagyok, és leszokom a PR-ról, és mostantól egy jó asztalos vagyok. Nem, ez lehet, hogy annyira nehéz, hogy még jó asztalos sem vagyok, és nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te mégis megtaláld az életben magadat a PR nélkül. És a Sanyinak, akitől nekem fontos volt, hogy őtőle elvett az élet nagyon sokat. Az apja a tehetsége folytán elszippantotta előle a lehetőségeket. Kishitűvé tett őt, bizonytalanná, nem is olyan tehetséges, mindig összemérték biztos vele, de ennek ellenére is megtalál például egy olyan dolgot az életben, hogy ő adni akar. Például az nagyon fontos, hogy ő a fő motorja ennek, hogy keressék meg a Tomit, tehát hogy segíteni kell a társunkon is.
Igen, de ebből nem lehet megélni. És nem adsz a kezébe egy újra felfedezett valamit, hanem a bábművészkedést, akkor valami mást.
Igazad van, ez is lehetne, de a film azt kimondja, hogy még mindig az apja jogdíja, még mindig megél, meg el fogja adni az apjának a méregdrága villáját. De én egy még kisebb dologra akartam lemenni, ami elhangzik a filmben, hogy a körülötted levő emberi közösség hogyan tud újra működni, és tud újra működni. Ha nagyon sokáig nem használsz szerzt, és nem iszol, visszakaphatod a családod bizalmát. A film ezt próbálja megmutatni, hogy egy ennyire pici dolog, ami hétköznapi, sokszor észre se veszed, hogy minden nap beszélsz a gyerekeddel, vagy bárkivel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az apróságot emeli ki a film, hogy még ez is mekkora dolog, és mennyire számít az életben.
És mi van Tomival? Tegnap óta játsszák a mozik Tilla Tilla legújabb filmjét. A rendezővel beszélgettem.
Két szó a közt a csend, de végtelen nagy távolság. És mi otthonunknak hívtuk egykor ezt a két szobát. Esténként úgy vártalak, és tudod, hogy ez nem panasz. És nem csírok, csak bánt a cigaretta füst, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza,
honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak enni kell. Néha féltem, hogyha nagyon megnéztél egy csinos lányt, te elfeledtem mindent, úgy öleltél éjjel át. És ma sincs nálam boldogabb, ha velem vagy, s ez nem paraszt. És nem sírok, ne félj, csak erős ez a fény, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell, gyere haza, csak ennyi kell. Az a is elcsitult, és nézem, ahogy csöndben álmodik a kisfiú. Én gyűlölöm az álmokat, és te tudod, hogy ez nem panasz, és nem tudom miért, de sírni szeretnék, és mégsem könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, nekem elég, hogy itt leszel, gyere haza, csak enni kell.
A Radnóti Színház legújabb bemutatója a Bolondok tánca. A szerzője Lev Birinszky, aki a kijevi kormányzóságban született 1884-ben, Bukovinában nőtt fel, de később Németországba, majd az Egyesült Államokba emigrált. A Bolondok táncának 1912-ben volt a premierje Európa számos országában, nálunk akkor a Budapesti Nemzeti Színház mutatta be, de New Yorkban is játszották még abban az évben. A mű maga egy meglehetősen éles szatíra az 1905-ös forradalmat előidéző oroszországi állapotokról. Az előadás rendezője Sebestyén Aba, aki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának a színésze, és a Marosvásárhelyi Jorik stúdió vezetője, és akinek két rendezése is fut a Radnóti Színházban. Az egyik előadás Székely Csaba drámája, a Tíz, a másik egy marosvásárhelyi produkció, a Lázadni veletek akartam, ami Bódi Attila regénye nyomán a Ceausescu-i diktatúra utolsó heteiben játszódik. Sebestyén Abával beszélgettem.
Te most már nem először dolgozol a Radnóti Színház társulatával, hiszen a Tíz, a Székely Csaba darab az óriási siker volt itt, sőt, díjnyertes siker volt.
A Tízet ugye ezelőtt 6 éve rendeztem, 2018-ban volt a bemutató, több díjat nyert az előadás, több egyéni díj volt, több előadás díj volt, kritikus díj, legjobb előadás, én a poszton legjobb rendezés díját kaptam, Sodró Eliza legjobb mellékszereplő díját kapta a poszton is, meg a színi kritikusoknál is, legjobb kortárs magyar dráma, legjobb színházi zene díját kapta az előadás, poszton közönségdíjas volt az előadás, tehát több díjat kaptunk, és hát nyilván annak örülünk, hogy ez mai napig műsoron van, és jegyet kapni rá.
Birinszky, hogyan jutott eszedbe?
Ezelőtt 8 évvel kaptam felkérést a Szabadkai Színház igazgatónője, egy Armati Kata részéről, hogy rendezzem meg konkrétan ezt a darabot, és ismertem már, hiszen a romániai változás 89-es forradalom után talán 94-ben be volt mutatva a Marosvásárhelyen. Úgyhogy örömmel vállaltam. Annak idején Budapesten vendég szerepeltünk, és Kovács Adél látta az előadást. És most, mikor egy vígjátékot, komédiát keresett a repertoárra tűzni az igazgatóasszony, akkor azt mondta, hogy mi lenne, ha megcsinálnám itt ezt az előadást, mert neki annak idején ez nagyon tetszett. egészet, úgyhogy így kezdtem el újra foglalkozni a Radnóti Színház művészeivel.
Ugye azt mondta, hogy komédia, én azt mondom inkább, hogy szatíra, tehát nagyon erős kritikus éle van ennek a valóban vígjátéknak, abban az értelemben, hogy sokat nevetünk rajta, komikus figurák vannak, és egészen abszurd helyzetek, de azért nagyon erős társadalomkritika is van emögött.
Valóban így van, és hát ez volt a rendezésnek egyik legnagyobb kihívása, tehát hogy egy több mint 100 éves szöveget úgy leporolni, hogy megmaradjanak a vígjáték elemek, tehát lehessen szórakozni rajta, de azért didaktikusságtól mentesen próbáljunk párhuzamokat, átallásokat keresni a mába.
Ugye Birinszkinek ez a darabja 1912-ben született, de az 1905-ös oroszországi forradalomra reflektál, valahogy ebből indul ki. Tudjuk, hogy ez a forradalom elbukott, aztán tudjuk már, hogy 17-ben volt egy győztes forradalom. És ebben a köztes helyzetben, ebben a teljesen átmeneti, nyilván nagyon sok problémával terhelt oroszországi helyzetre reflektálva írt Birinszki egy drámát arról, hogy egy ilyen frusztrált társadalmi helyzetben hogyan alakulhat az embereknek az ide-oda mozgása, hogy mennyire nem látjuk át, hogy mi is történik körülöttünk, és hogyan manipulálhatók az emberek, és hogyan lehet látszatokat gyártani adott helyzetekben, és ezek alkalmasint tényleg mennyire félre tudnak vinni társadalmi folyamatokat.
Birinszki zsenialitása pontosan ebben állt. 1905-ben ugye megtörtént a forradalom, és következett 1917-ben a nagy októberi forradalom, tehát a két forradalom között egy olyanfajta röntgenképet készített az akkori társadalomról, ami tetszik, nem tetszik, szomorú, nem szomorú, sajnos a mai társadalomra is igazából ráhúzható. Tehát a mindenkori forradalmak visszásságairól és árulásairól beszél, a mindenkori hatalmak működéséről, a mindenkori kisember hatalommal szembeni kiszolgáltatottságáról beszél nagyon-nagyon eredeti módon. Tehát nagyon jól beszél a francia vígjátékoknak a stílusát, de hogy húsvér karaktereket és helyzeteket tud teremteni. Talán ezért izgalmas ma is elővenni ezt a darabot, hiszen önmagunkra, társadalmunkra ismerhetünk.
Milyen itt dolgozni ahhoz képest, hogy alapvetően mégiscsak Marosvásárhelyen élsz és dolgozol?
Jó volt, és persze nagy kihívás, tehát nem titkolom azt sem, hogy ezzel a társulattal, ilyen sikerekkel a hátunk mögött, például miatt a 10 adott számunkra, nagy felelősség és nagy kihívás dolgozni, és sokszor teher is. De örömünket leljük benne, és bízom abban, hogy azt a fajta játékossággal párosuló társadalomkritikát sikerült bele csempészni ebbe az előadásba is.
Egészen kivételes volt az előadás, amit még nyáron a Városmajori szabadtéri színpadon láttam, szintén a te rendezésedben. Székely Csaba volt a drámaíró, akivel ugye a 10-et összehoztátok. A Vözödújfalusi szombatos zsidókról szólt az előadás. Az igazság gyertyái. Azzal is nyertetek ti.
A legjobb előadás díját nyertük a kritikus gálán. B. Fülöp Erzsébet a legjobb női főszereplő díját nyerte, Csaba a legjobb kortárs dráma díját nyerte meg. Szintén Bukarestben, tehát a román szakma is díjazta az előadás, ott is a legjobb színpadra vitős bemutató díját nyerte, legjobb színházi zenét díját nyerte, jelölés kapott szintén B. Fülöp Erzsébet a legjobb női főszereplő díjára, és hát jövő hét elején ott játsszuk az Országos Színházi Fesztiválon. Az igazságért is, és a Lázadni veletek akartamat is Bukarestben.
És mi az a következő, amivel jössz ide Magyarországra?
Otthon mutatok be egy új kortárs darabot, amit Eliza Wilk írt direkt a Jorik stúdiónak, és hát februártól Szolnokon dolgozom, portugált rendezek.
Sebestyén Abba rendezőt hallották, akivel a Radnóti Színház legújabb bemutatója, a Bolondok tánca kapcsán beszélgettem. Euréka, a magyar géniusz nyomában. Ezzel a címmel világhírű magyar tudósok munkásságát gyűjti egybe a Várkert Bazár új szabadtéri tárlata. Az izgalmas válogatás Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja apropóján mutatja be azokat a kimagasló tudományos eredményeket, amelyekre mindannyian büszkén tekinthetünk, hiszen számos területen ma is visszaköszönnek a járványkezeléstől kezdve az űrkutatáson át a mindennapi szórakozásig. A kiállítás kurátora Gál Vilmos. Őt hallják.
Valójában a magyar tudománytörténetet szerettük volna a 19. század másik felétől a 21. századig napjainkig bemutatni.
Ugye a magyar géniusz nyomába eredünk, és itt felmerülhet a kérdés, hogy mitől géniusz a magyar elme, a magyar szellem, a híres Nobel-díjas tudósok, akik a két világháború között kivándoroltak, Neumann János, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Tellerede, ők mind ugyanannak a Rász tanárónak voltak a tanítványai, és nagyon-nagyon fontos, az emberiség egész sorsát meghatározó felfedezéseket tettek. De hol a titok? Egyikük azt mondta, hogy a magyar nyelven keresendő a magyar géniusz.
Igen, szerintem is ebben van valami, bár éppen az egyik idézetben Kemény János mondja azt, hogy hát a magyar nyelv olyan egyszerű megtanulni, hogy sokkal több idő marad a gyerekeknek a matek tanulásra. Szerintem a magyar nyelv nagyon bonyolult, de nagyon logikus nyelv, és valószínűleg ez segít viszont abban, hogy ez a logikus gondolkodás, nyelvi gondolkodás, aztán segít esetleg a matematikában és más tudományágokban is, hogy könnyebben befogadják a magyar gyerekek. De azért még korábbról indulnék, és szerintem az oktatásnak a fejlesztése nagyon fontos volt, tehát a kiegyezés után Eötvös József volt, Eötvös Lórend édesapja az első kultuszminiszter, és utána Treffort Ágoston jött, és az ő kezükben volt a kulcs. Először az elemi népoktatást, majd a középfokú, tehát a gimnázium oktatást reformálták meg, és ekkor jön létre az a máig nyúló alsó és középfokú oktatási rendszer Magyarországon. Megvannak azok a gimnáziumok, amelyek akkor születtek, amelyek az alapot adják. Tehát a legtöbben, talán Szilárd Leó volt az, aki nem repesett a középiskoláért, de a legtöbben azt mondják a Neumannék korosztályából, hogy nagyon-nagyon sokat kaptak már a középiskolában, és olyan színvonalas volt a középiskolai oktatás, főleg matematikából, fizikából, hogy már úgy mentek az egyetemre, a Budapesti Tudományi Egyetemre jártak először, amely már megkönnyítette a dolgukat. És utána egyébként nagyon gyorsan tettek, akkor még nem mondjuk a Numerus Clausus miatt, vagy a nácizmus miatt, de mindenki kimegy Németországba tanulni. Egy-két évet eltöltenek a Budapesti Tudományi Egyetemen, és aztán mindenki megy Németországba. Ugye a Weimari Németország, nagy liberalizmus van, az egyetemek nagyon jók, a legjobb fizikusok ekkor Németországban vannak, főként Heidelberg, Berlin a két célállomás, Königsberg esetleg, illetve még Dániába is mennek Bohr miatt Kopenhágába, és aztán van, aki visszajön, de a legtöbben, mivel zsidó származásúak, a 30-as években szedik a sátorfejukat. Hozzájuk lehet még Gábor Dénest is, csak ő nem megy egészen az USA-ig, hanem ő megmarad Angliában, de a legtöbben fogják magukat, és meg sem állnak az óceán túlpartjáig, mert annyira érzik, hogy itt problémák lesznek. De valójában ez a kiállítás nem csak róluk szól, hiszen rengeteg embert bemutatunk már a korábbi korokból, tehát mondjuk a Bolyaiaktól kezdjük, és Eötvös Lórándot is megmutatjuk ebben a tálatban, és aztán eljutunk az űrkutatáson keresztül egészen napjainkig, tehát nem ragadtunk le itt a nagy Nobel-díjas tudósoknál, akik ugye a két világháború között mentek el Magyarországról.
És akkor az a népsor sem teljes, amit én említettem, hiszen Szent Györgyi Albert is ott van még például. Igen. Összesen hány tudós látunk itt ezen a 16 táblán?
42 tudóst mutatunk be.
Ez azt jelenti, hogy ennyien voltak olyan szinten számottevőek, hogy az egész világ tud róluk, vagy ki kellett hagyni néhányat?
Nyilván kihagytunk sokakat. Szubjektív a válogatás, tehát nem is ahhoz kapcsolódik csak, hogy Nobel-díj, mert például Evesi Györgyről nem beszéltünk, ki ugyancsak Nobel-díjas volt, tehát tematizáltuk, és ilyen négy nagyobb csoportra bontottuk a térelmélet, a közlekedés, az utazás, ami a hétköznapi közlekedéstől egész az űrutazásig elmegy, az orvostudomány fejlődése, azon belül a pszichológia fejlődése, és aztán a hálózatkutatás, a matematika, tehát nagyon sok szegmensét próbáltuk megtalálni a magyar tudományos életnek, hogy melyek a legfontosabb olyan pontok, amelyek összekapcsolódnak. Mi is próbáltunk egy kicsit így hálózatban gondolkodni, például azt megnéztem, hogy hányan mentek ki a két világháború között, tudósok a leghíresebbek közül, hányan mentek ki 56-ban, óriási mind a két esetben a szám. Hát ugye például 56-ban ment ki Oláh György, aki 94-ben kémiai Nobel-díjat kapott, de ugyanígy Harsanyi János, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott, Bejci, Pavlics, ők nem Nobel-díjasok, de az űrkutatásban nagyon fontos szerepet játszottak. De azt is megnéztem, hogy ebből a 42 tudósból viszont 17-en itthon dolgoztak, vagy legalábbis jó részt itthon dolgozták le az életüket. Nyilván voltak ebből kitérők, hiszen Szent Györgyi is dolgozott több évig külföldön, és aztán tér haza Szegedre, és ott fogja majd a C-vitamint megtalálni. Karikó Katalinnak is nyilván egy jelentős tevékenysége volt már itthon is, igaz, hogy a legnagyobb eredményét aztán az USA-ban éri el. Ez is egy másik történet, hogy 56 után a 60-as, 70-es, 80-as években is mennek ki, ugye Csás Simon is ekkor megy ki, Karikó Katalin is ekkor megy ki.
Krausz Ferenc.
De Krausz nem disszidens, hanem ő itthon is dolgozik, kint is dolgozik, be tud kapcsolódni a modern informatikán keresztül, akár több hálózatba is.
feltűnően sok a férfi a tudósok között, olyannyira, hogy összesen 3 nő van.
Igen, hát a Dán Klára jelenik meg a kiállításban, aki a Neumann János felesége volt, és ő az első számítógépek programozásában vett részt már az USA-ban, a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Aztán Telkes Mária jelenik meg a kiállításban, aki két világháború között ment ki Amerikába, ő pedig energetikai napelemkutatásokkal kísérletezett, illetve egy napházat épített a 40-es évek végén, tehát igazából ő egy ilyen nagyon modern dolgot csinált, hogy az energia megtartáson gondolkodott, illetve alternatív energiahordozókkal próbálkozott, és nagyon jó eredményeket ért el ebben a korai időszakban, és a harmadik, meg nyilván Karikó Katalin, aki a utolsó Nobel-díjasunk az elmúlt évben, ugye a 80-as években elhagyja Magyarországot, és az USA-ban aztán hosszú-hosszú éveken keresztül egy szisztematikus munkával, ugye egy 30 év munkájával építi fel azt a karriert, aminek a vége aztán a Nobel-díj lesz 2023-ban.
Heuréka, a magyar géniusz nyomában. A Várkert Bazár Gloriette rámpáján ingyenesen megtekinthető kiállítás kurátorát Gál Vilmost hallották. Thank you. A Magyar Állami Operaház a Halottak napjához kapcsolódóan Verdi requiemjét tűzi műsorára november 2-án. A gyászmise megírására Verdit két általa is végtelenül tisztelt honfitársa Rossini, a zeneszerző, és Alessandro Manzoni, a költő halála inspirálta 1874-ben. Művében a hullámzó érzelmek, a fájdalom, a veszteségből fakadó szomorúság és dű, a végítélettől való félelem és a béke iránti remény olyan drámai feszültséget hordozva jelennek meg, amelyek inkább ismerősek operaszínpadokról, mint egyházi szertartásokból. A művet most szcenírozott változatban láthatja a közönség. Az előadás rendezője Tulassai Ádám, vele beszélgettem.
A Verdi requiemet elsősorban úgy szoktuk nézni, hogy áll fönn az énekar a színpadon, van négy szólista, és van a zenekar. Egy ilyen statikus előadást szoktuk látni. Na most ehhez képest ez egy szcenírozott előadás. Úgy kell tenni, hogy ez színpadon megéljen. Tehát azt gondolom, nem volt annyira egyszerű ez a feladat.
Nem, és nagyon érdekes, hogy ezt kérdezi, mert pont tegnap beszélgettünk erről a csapatunkon belül, hogy amikor elindítottuk, azt hittük, hogy az lesz a kihívás, hogy nincsen története, és hogy ki kell valamit találni, hogy ez mégis hogy fog megjelenni a színpadon. Aztán, ahogy elkezdtünk rajta dolgozni, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az igazi kihívás az máshol van. Ugyanis azt gondolom, hogy egy jól megírt opera az hagy helyet a színpadnak. Ami alatt azt értem, hogy nyilván a zene önmagában véve megszületik és csodálatos, de a befogadó akkor érzi át igazán, akkor érti meg teljes egészében, amikor egy bizonyos szituációban, egy jelenetben egy adott szereplőnek egy bizonyos lelki állapotából hangzik el, és értem ezt a kontextus nézőként. Míg a requiem az nyilvánvalóan nem így van megírva, hanem Verdi azt gondolta, hogy a zenének kell mindent elmesélnie, és nyilvánvalóan nem hagyott helyet még egy színpadi kontextusnak, amiben ez a zene megszületik.
Meg nagyon kötött a szöveg.
És nagyon kötött egyrészt a szöveg, de leginkább a zenei szöveg az, ami elképesztően sűrű. És pont Dobszai Péter karmesterrel beszélgettünk példákról is, hogy például a Liber Scriptus tétel alatt, amikor arról szól a szöveg, hogy majd a nagy könyvet kinyitják, akkor a zenében is benne van, ott megy fel egy skála, mintha nyílna ki a könyv. És amikor a zene ennyire elmond már mindent a szöveggel kapcsolatban, akkor fennáll a veszélye, hogy amit rendezünk mellette, az csak egy illusztrációja lesz. És azt gondolom, hogy a színpadon illusztrációra nincs szükség. Ezért igyekeztünk további asszociációkat behozni, és olyan képeket, olyan jeleneteket hozzáállítani, ami nem feltétlen csak a szövegnek az illusztrációja.
Van egy táncos nő a színpadon, ő a halál. Ez mondjuk egy határozott mozgás, tehát ez egy színpadi megjelenés. Az énekkar tagjai is elkezdenek mozogni, hajladoznak, ez is egy koreográfia, nem túl bonyolult, de mégiscsak ahhoz képest, hogy egyenesen szoktak állni, ehhez képest más. Meg mozog a színpad föl, le, van, amit egy fölsőbb szinten látunk, valamit alsóbb szinten, a négy szólista mozog, ők azok, akik szerepelnek, úgymond.
Abból indultunk ki, hogy a mű minden tétele a halál témájával foglalkozik, de amitől nagyon izgalmas lesz, hogy minden tétel egy másfajta érzelmi megközelítéssel áll hozzá ehhez a témához. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden egyes tételt külön epizódként kezelünk, egy külön jelenet, egy külön kép, amiben megpróbáljuk megfogalmazni azt az érzelmi töltést, amit az kifejez a halállal kapcsolatban. És onnantól kezdve azokat nem tudtuk igazán logikailag összefűzni egy füzérré, hanem a kapcsolat közöttük az inkább asszociációs. És az, hogy mozog az énekkar, mikor van fönt, mikor van lent, azok is inkább ilyen egymásba folyó víziók, sem mint egy követhető, narratív, logikai ív.
Hogy alakult a koreográfia? Ez az ön ötlete volt, amit látunk? Volt koreográfus, és hogy értékeli úgy az egészet ahhoz képest, hogy egy operától mit szoktunk elvárni, ahhoz képest milyen lett ez a szcenírozott előadás?
már a legelső stádiumban elkezdtünk tényleg csapatban beszélgetni. Csuzi Márton koreográfussal, Lisztopád Kriszta jelmeztervezővel, Csúcs Angéla díszlettervezővel, illetve nagyon korán bejött Ceglédi Zsombor animációs tervező és Pilinget Tamás látványtervező is, és azt gondolom, hogy minden, ami végül megszületett, megfogalmazódott, az rengeteg közös csapatban folytatott beszélgetésnek az eredménye volt. A második kérdésre válaszolva pedig, miben különbözik egy opera előadástól, illetve hogy mit várhatunk, azt gondolom, hogy tekintettel rá, hogy ennek a zenei műnek van egy saját szerkezete és struktúrája, mi igyekeztünk egy olyan színházi formát találni, ami megfelel ennek a fajta zenei szövegnek, és nem egy narratív történet lesz, amit lehet az elejétől végig követni, hanem tényleg képek és epizódok folynak össze, és azt gondolom, hogy a nézőknek ez inkább egy asszociációs, az érzékekre ható út, mint sem egy logikailag követhető ív.
Emeljük ki még a szólistákat.
A szólistáknak sokszor nehéz dolguk volt, mert a jelenetek között ők karaktereket is váltanak. Így Kovács Házi István, Cser Krisztián és Szántó Andrea az este folyamán sokszor elhagyják a színpadot és visszatérnek, és új szereplőként lépnek a színre. Az egyetlen, aki az egész előadás alatt egyetlen karaktert képvisel, az Jőrös Andrea, szoprán énekesnő. Mert azt gondoltuk, hogy ebben a fajta ilyen epizódikus, mondanám, hogy történetmesélésben, de inkább színházi formában azt éreztük, hogy kell még egy dramaturgiai átfogó erő, hogy ez ne essen szét teljesen, és ő fantasztikusan rakta össze azt, hogy érezzük, hogy az egész ennek az egy szereplőnek, akit Andrea jelenít meg, a víziója, és az ő szemén keresztül látjuk nézőként is a megelevenedő apokalipszist.
Verdi Requiem. A Magyar Állami Operaházban látható előadás rendezőjét, Tulassai Ádámot kérdeztem. A november 2-ai bemutató után november 3-án, 10-én és 15-én is színre kerül a szenírozott gyászmise. A mai merítés végén ezzel a művel emlékezünk halottainkra. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.